Nem szokták pirosra festeni a körmeit. Még abban az esetben sem, ha van lábuk, és az emberi láb formájára van faragva. Bár, hogy őszinte legyek, mindez idáig csak oroszlán lábú ágyakkal volt szerencsém találkozni. A Pitne gyilkosság sorozat egyik áldozatát, egy 80-es öreg nénit például olyan ágyban folytották meg, amelyiknek oroszlán lábai és oroszlán ujjai, oroszlán karmai voltak. Elkaptam a feltételezett halott lábát. Kellemetlenül hűvös volt, de még nem egészen hideg, és nem is volt merev. Felugrottam, és Amelie-re kiáltottam. Emeljék fel az ágyat, Amelie! Amelie biccentett, és mintha álomban cselekedne, engedelmeskedett. Az ágy csattanva landolt a szoba közepén, feltárva előttünk mindazt, amit eddig rejtegetett. Lucy Morgenstern testét. 32. Amelie háttal Lucynek beroskadt a szőnyegre. Meghalt! Szerencsére nem. Lucy valóban nem halt meg. Ha ő lett volna az első, akit ebbe a furcsa álomba szenderülve találtunk a környéken, talán én is azt hittem volna, hogy meghalt. Mivel azonban volt már némi tapasztalatom a se nem élő, se nem hallott áldozatok révén, biztos voltam benne, hogy őt is elkapták a kistermeti fickók, akik a lelkük után kutatnak, de mi a fenért hozták éppen hozzá? Kómában van, mondtam Amelie-nek. Mint a három francia kutató, ha ezt az akármit kómának lehet nevezni. Nem tudja megmozdani se a kezét, se a lábát, se nem lát, se nem hall. Amelie bátorságot merített a szavaimból, és megfordult. Éppen abban a pillanatban, amikor Lucy Morgenstern megmozdította a lábát. Te jó Isten! Kapta szájára a kezét. Hát mozog a lába! Lehetetlen, tiltakozta magabiztosan. Őt is meglőtték. Hogy? Úgy értem, fúvócsővel. A kihegyezett náci lánkra mérget kentek. Lucy lába ismét megmoccant. Ezt már kénytelen voltam én is észrevenni. Ez csak amolyan reflex mozgás, nyugtattam meg, mindegyre sikítani igyekve Amelie-t. Egyáltalán nincs magánál, a szeme is csuka van. Csak volt. Lucy ugyanis szavaimmal egy időben kinyitotta, és elő a mennyezetre, majd rám bámult. Hol vagyok? Ettől aztán a mindegyre csak ájuldozó és sikorzó Amelie magához tért. Felpattant a szőnyegről, lerántott az ágyról a lepedőt. Olyan ügyesen terítette rá az éppen ébredező lányra, mint a világ életében kórház ágyokat vetett volna be. Oda guggolt Lucy mellé, feltámasztotta a fejét, és szemébe nézett. Jól vagy, kicsim! Lucy Morgenstern összerántotta a szemöldökét, mintha megpróbálna visszaemlékezni rá, mi is történt vele. Hol vagyok? Nyögte erőtlen hangon. Mr. Lenvai szobájában. Az ágy alól bányáztunk ki. Hogy kerültem? Csitt? Tette a lány szájra az ujját, Amelie. Pihenj egy kicsit, aztán majd beszélgetünk. Szomjas vagyok. Panaszolt Lucy. Nekem sem kellett több, átfutottam a fürdőszobába, töltöttem egy pohár vizet, majd visszafutottam a lányhoz. Hogy kerülök ide? Majd később elmesélem. Lucy Morgenstern-t azonban nem olyan fából faragták, hogy órák hosszat elheverészten a szőnyegen egy lepedő alatt. Legalábbis, ilyen körülmények között nem. Idegesen megrándult az arca, mikor tapogatni kezdte önmagát. Mi ez rajtam? Egy férfi ing, mondta Amelie, illetve ami maradt belőle. Hogy került rám? És hogy kerültem én a maguk izé ágya alá? Mr. Lenvai ágya alá, javította ki Amelie. Pokolba részletekkel, valakinek az ágya alatt csak voltam, te jó Isten, hogy én milyen büdös vagyok. A lába meg úgy viszket, mint a megrühesettem volna. Ha megengedik, a tus alá állok, rám fér egy kis meleg víz. Leroskodtam az ágy szélére, és vártam. Fél perc múlva felhangzott az első vérfagyasztó sikoly, akkor fedezte fel a jaguár ábrát a bőrén. 33. Betvéd felügyelő egy padon ücsörgött, közel a főépülethez, egy pálmafákkal határolt terecske közepén. Nem tudom, hogy került oda, és azt sem tudtam én, hogy kerültem oda. Úgy éreztem, ha nem sétálhatok egyet, megfulladok. Betvéd rám nézett, mint a öröm csillant volna a tekintetében. Maga is rossz alvó? Kérdezte részvéttel. Pedig ilyenkor még nem is annyira forrók az éjszakák. Valóban nem voltak azok. Kellemesen hűvös szellő borzolgatta a pálmák koronáját. Talán Afrika felől jött, talán Tahitiről. Bárhonnan is jött, inkább ott szerettem volna lenni, mint itt. Távolgyilkosságtól, folytogatástól, megmagyarázhatatlan obszén tetoválósoktól, vadászos azoktól, akik rávadásznak. Éppen magát kerestem, mondta Brettwaite, vastag szivar dugva a szájába, amit aztán nem gyújtott meg. Miért nem jött fel hozzám? Mentem volna, de találkoztam is helyesen a folyósón. Eszerint minden tudom, mi az éjszaka történt. Láttam, hogy a felügyelőt erősen nyugtalanítja valami. Nem csodálkoztam rajta, hiszen egy gyilkosság is elég ahhoz, hogy elvegye az ember nyugalmát, itt pedig már több is történt idáig. Bajban vagyok, mondta végül Brettwaite. Adjon nekem tanácsot. Szívesen, ha tudok, bólintottam. Az a helyzet, hogy sokan el akarnak tűnni. A portás jelentette, hogy legalább 10 kérték a számlájukat. Attól tartok, elpucol mindenki. Én pedig itt varok egy sor, megfejtetne rejtél a nyakamon. Nem használ a jó híremnek. Valahogy itt kellene tartanom őket. Hát tartsa itt a bandát. Csak hogy nem tehetem meg. Mivel indokoljam a karantént? Azzal, hogy gyilkosságok történtek a szállóban a nagy buli alatt? Elég indoknak látszik, de mégsem az. Csak akkor tarthatnék itt 150 embert, ha valamennyit meggyanúsítanám a gyilkosságok elkövetésével. Más szóval, csak azt tarthatnám itt, akit gyilkossággal gyanúsítok. Hát ez elég szomorú. Szomorú, nem szomorú, ez a helyzet. Hivatalos úton nem megy. És nem hivatalosan. Valami ürügy kellene. Valami, amit fogná őket. Valamennyi, csak néhány napra. Azzal elkapnám a rohadékot. Kérje meg a meteorológusokat, hogy találjanak magának egy nem létező hurrikánt. Lehetetlen. Nem tennék meg, és nem is tehetnék. Ha a megfigyelő szolgálat nem észlel vihart, nem zárhatom le a repülőtereket. Ebben a pillanatban az agyamba villant valami. Van kapcsolata a szakszervezetekkel?
Persze, hogy van. Jól ismerem a szövetség elnökét, sőt, hálás is nekem valamiért.
Meg van mentve? Ütöttem a vállára.
Ő vagy én? Ezúttal maga? Figyeljen ide!
Elmagyaráztam neki, mit kell tennie. Brettwaite előbb hitetlenkedve csóválta a fejét, aztán felpattant, s ha nem kapom el a fejem, homlokon csókol, úgy húzott el, még köszönni is elfelejtett. A reggeli rádióadások már beszámoltak a váratlan kitört repülőtéri sztrájk eseményeiről. A repülés irányítók munkahelyük kényelmesebbé tételét, fizetés emelés és újabb szociális juttatásokat követeltek. A közlekedési és repülésügyi minisztert hajnalban ébresztették a hírrel. Az őszhajú, joviális miniszter, aki egész éjszaka a szakszervezet elnökével kártyázott, káromkodva fogadta a hírt. Soha nem csalódott még ennyire egyetlen kártyapartnerében sem, mint ahogy én sem, a vörös fátyú virágillatú reggelben. 8:30 tájban a kerti munkások megtalálták Lucy Morgenstern holttestét a parkban egy bokor alatt. Ezúttal valóban halott volt. A gyilkos megfojtotta, majd levágta a fejét. 34. 2 óra tájban kimásztam a takarom alul, bevettem 2 aspirint, kiöntöttem a poharamba a maradék viszkit, a lefolyóba, és a kanapé szélén kuporogva megpróbáltam valami elfogadható tervet kiötölni. Hosszas töprengés után arra a megállapításra jutottam, hogy ugyanazt kell tennem, amit korábban már elterveztem, meg kell keresnem a kis fickókat a fúvócsövükkel. Mielőtt azonban elindultam volna, úgy gondoltam, meglátogatom Sadler tanár urat. A másért nem, hát azért, hogy elrebegjek neki néhány együttérző szót. Sejtettem, hogy Sadlert mindenki jobban megviselte Lucy halála. Amint a folyósón, a szobája felé baktattam, el kellett haladnom a riporter fiókák ajtaja előtt. Meghánytam, vetettem magamban, benézek-e hozzájuk. Még úgy döntöttem, egyre csak Sadlert látogatom meg. Egyúttal is kénytelen voltam azon rádöbbenni, hogy terveink csillogó kavicsai gyakran törnek darabokra az istenek úthengere alatt. Ezt a mondást egy indiai újságírótól hallottam, amikor az elpusztult rinocéroszok ügyében nyomoztam Indiában, de ez egy